Kedves testvérek, talán emlékeztek, 2 héttel ezelőtt majdnem elprédikáltam ezt a igét nektek, és a bevezetőnek az volt a lényege, most is az, hogyha valamiről háromszor is beszélünk, az nagyon-nagyon fontos. A mi kultúránkban is jelen van. Emlékszünk még arra a híres mesére, ugye, hogy háromszor veri kenden ezt Ludas Matyi vissza. Tehát ha valamit háromszor csinálok, akkor az nagyon komoly. És az nagyon-nagyon fontos dolog. Nekem van eszemben most hirtelen egy Ludas Matyi történet, ami nagyon tetszett annak idején Tiszavasváriban is. Annak is megvolt a tanulsága. És bizony így vannak ezek a dolgok, hogy beépülnek-e a kultúránkba, és a kultúra valahol az, ami táptalajunk is, és a gyökereink ott vannak, ezért vagyunk magyarok, ezért vagyunk újfehértóiak. Megértjük ezeket a dolgokat, de fontos, hogy a mi kultúránkat, ami nem egészen tökéletesen tiszta, mint ahogy az emberi szív sem az, hassa át az a lelkület és az az ige, ami az Isten szava. Ezért most egy kicsit tegyük arra a hangsúlyt, hogy például a Ludas Matyi történetben maga ez a háromszor ismétlődő cselekvés, hogy háromszor veri kenden Ludas Matyi vissza, ez egyetlen egy dologhoz kötődik, az igazsághoz és az igazságszolgáltatáshoz. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy ha valamit háromszor elmondunk, akkor az nagyon fontos és igaz. És mi van akkor, hogyha valamit háromszor mondunk el, vagyis 9-szer. Hiszen az a szöveg, amiről ma beszélek, az nem csak, hogy háromszor van benne Máté evangéliumában, hanem háromszor benne van Márk evangéliumában is, és háromszor van benne Lukács evangéliumában is. Tehát mind a 3 evangélista annyira fontosnak tartotta, hogy ez belekerüljön az evangéliumba. Ráadásul nagyon komoly szövegek ezek. Hiszen egy olyan eseményhez köthetők, amikor Jézus szólal meg, és Jézus mondja el ezeket a szavakat 3-szor. Vagyis még inkább azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten fia az, aki a szívünkre helyezi ezeket a gondolatokat. És hogyha Isten fia maga teszi ezt, akkor ugye ez talán lehet nyugodtan mondani, hogy ez még hangsúlyosabb mindannyiunk számára. Nem másról van szó, mint arról, hogy Jézus Krisztus beszél a saját szenvedéséről. 3-szor jelenti meg a tanítványoknak azt, hogy mi fog vele történni. Egyre részletesebben beszél arról, hogy el fogják fogni Jeruzsálemben, hogy szenvedni fog, hogy a pogányok kezébe adják, hogy megfeszítik keresztre, hogy meghal, és hogy 3. napon föl fog támadni. 3-szor mondja el Jézus ezeket a figyelmeztetéseket a tanítványoknak. 2 kérdésre keressük e kapcsán a választ. Az első, hogy miért? Mi volt az oka annak, hogy Jézus ezt 3-szor akarta elmondani? A második pedig az, és talán számunkra ez is egy lényeges dolog, hogy hogyan fogadták ezt a tanítványok. Az első, Máté evangélium a 16. fejezet 21. versétől található a Szentírásban, egészen a 23. versig, tehát összesen 3 vers, és így szól. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de 3. napon fel kell támadnia. Péter akkor magához vonta őt, és feddeni kezdte, Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez, távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkodol, hanem az emberek szerint. Hát ez az első alkalom, amikor Jézus megjelenti az ő szenvedését. Miért teszi ezt Isten fia? A halál és a szenvedés ez egy nagyon komor téma. Egy olyan területe az életünknek, amiről nem igazán beszélünk. Egy olyan terület ez, amelyet a 20. század embere bezárta a kórházakba, nem? Tehát amíg a 20. század előtt az emberek zöme otthon halt meg, beszéltünk arról, hogy régen is, hogy halottas ház van, igaz? Hogy, sőt, még ott is volt egy idő, amíg fölravatalozták, vagy a siratás idején a halottas házhoz gyűltek oda az asszonyok énekelni és siratni, és az egész család összegyűlt, a család öltöztette fel az elhunytat, előtte megfürösztette, a legszebb ruhájába öltöztette, és majd csak azután került ki esetleg a ravatalra, vagy a koporsóba, vagy a temetőbe. Ezek a szertartások és ezek a dolgok ma teljesen hiányoznak az életünkből. Ma, ha valaki meghal, akkor lehet, hogy ott sem vagyunk. A legtöbbször a halállal úgy találkozunk, hogy az bent valahol a kórházban történik. Tudunk róla, hogy valaki nagybeteg, és már hetek óta ott fekszik bent, és azt szoktuk meg, hogy meghalljuk a halál hírét. Legfeljebb a közvetlen hozzák tartozók közül a legközvetlenebb az, aki beviszi egy szatyorba a ruhát. A nővérek mosdatják, a nővérek öldöztetik, a családtagok nem is látják őt. A legközelebbi alkalom, amikor találkozunk az elhunytal, az nem máshol van, mint a ravatalban, ha egyáltalán nyitott a koporsó. De vannak, akik már eleve úgy kérik, hogy lezárva hozzák, mert mondván úgy akarunk emlékezni rá, ahogy élt, mert nem is akarunk tudni, igazság szerint menekülünk a halál tényétől. Nem akarunk szembenézni azzal, hogy ez az élet vége. Hogy valóság számunkra is az, hogy aki erre a világra született, annak meg kell halni. Annyira eldugjuk ezt az agyunk legmélyebb zubába, annyira nem akarunk ezzel szembesülni, hogy nem is halljuk meg azt, hogyha valaki erről beszél. Ez így van. Jézus beszél az ő szenvedéséről és a haláláról, és a tanítványok nem akarják ezt hallani. Azt olvassuk itt az evangéliumban, hogy ha megfigyelitek, az első kijelentésben a leghangsúlyosabb szó, az a kell. Kell, muszáj, meg kell történnie. Az elkerülhetetlen végről beszél Jézus. Azt mondja, hogy Jeruzsálembe kell mennie az ember fiának. Ott sokat kell szenvednie. Ott sokat kell szenvednie a vénektől, az írástudóktól és a papoktól. A vének vezetőitől kell szenvednie. Ott meg kell halnia. Igaz? És harmadnapon fel kell támadnia. Egy olyan dologról beszélünk, ami nincs a hatalmunkban. Egy olyan dologról beszél Jézus, ami elkerülhetetlen, aminek meg kell történnie. Miért? Mert ez az Isten terve. Mert az Úr Isten úgy gondolkodik rólunk, hogy az embernek meg kell váltatnia. És hogyha az Isten azt akarja, hogy az ember megváltott legyen, akkor az Isten fiának meg kell halnia. Mert a bűn zsoldja a halál, és az Isten ajándéka a kegyelmi élet. Egyszerűen elkerülhetetlen az, ami Jézusra vár. Ugye, hogy milyen szörnyű dolog? Hogy Jézus is küzd ezzel a elkerülhetetlenséggel. Azt olvassuk például az egyik helyen, ugye az imádságában, amikor Istenhez fordul azon az éjszakán, hogy Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ez is a sorszerűség, a szükségszerűség, a kell ellen való szólás. De Jézus esetében ez nem lázadás. Mert azt mondja, hogy de azért ne az én akaratom legyen meg, hanem legyen minden úgy, ahogy te akaratod, ahogy te akarod, atyám. Legyen meg a te akaratod ebben is. De ez az első dolog, amit meg kell értenünk, hogy van valami, amit nem kerülhetünk el. És hogyha az embernek szembe kell néznie az elkerülhetetlennel, akkor jobb, hogyha fel van készülve rá, nem? Olyan ez, mint a rossz diák. Minden rossz diák tudja, hogy el fog jönni a vizsga ideje. Elkezdjük az iskolát, be kell fejezni. És hogyha be kell fejezni, akkor egyszer csak ott lesz a vizsga, nem? Már a fél év, most január van, azért is mondom, már a fél év is figyelmeztet bennünket erősen, hogy itt vannak a felkiáltó jelek, nem sokára év vége, és ez az is majd fontos lesz. És akkor hát még az, amikor eljön a vizsga előtti idő, nem? Hogy na most már számolom, hogy most már egy hónap, már csak 3 hét, már csak 2 hét, és akkor utána már jönnek a nagy vizsgák. És végül jön a vége. Elkerülhetetlen. És rossz diákok vagyunk, ha nem készülünk föl az elkerülhetetlenre. Miért? Mert megbukunk a vizsgán. Ha nem tanulunk az érettségire, akkor nem lesz jó érettségünk, akkor nem lesz jó felvételünk, igaz? És akkor nem lesz olyan életünk, amit szeretnénk. Nagyon sokszor a kényszerhelyzetben, az elkerülhetetlenségben a felkészülés az egyetlen kimenekedésünk. Az az egyetlen lehetőség, hogy valamilyen módon az elkerülhetetlen a mi javunkra történjen meg, és ne ellenünk, nem? Gondoljatok bele, hogy valaki nagyon szeretne házas lenni, egy fiatal lány, nagyon szeretne gyerekeket, és amikor terhes lesz, akkor szembesül azzal, hogy de hát ahhoz, hogy neki a gyereke megszülessen, ahhoz szülni kell. Igaz? És a szülés az nem egy kellemes dolog. Bent voltam, amikor a lányom született, nem egy egyszerű dolog a szülés. Ti asszonyok, akiknek van gyerekeitek, tudjátok ezt, ugye? Nem könnyű. Nem könnyű dolog. De akkor már elkerülhetetlen. Igaz? Nem lehet kibújni alóra. Egyszerűen be fog következni. Egyetlen egy lehetőségem van. Felkészülök rá. És mivel az Isten fia nagyon szereti a tanítványokat, és mivel az Isten fia nagyon szereti őket, mert ők az övéi, tudja azt, hogy mi fog történni. Emlékeztek, az utolsó vacsorán azt mondja, hogy megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. Tudja, hogy mi lesz a következménye annak, hogy őt elfogják, hogy megverik, hogy szenvednie kell, hogy meghal. Tudja, hogy mi fog történni a tanítványokkal, ezért ez, hogy háromszor megjelenti az ő szenvedéseit, nem másról szól, mint hogy szeretné, hogyha a tanítványok felkészülnének rá. Mert a felkészítés az hozzátartozik a szeretethez, nem? A nevelés lényege, hogy felkészítem a gyerekemet az életre. Akkor vagyok jó szülő. Nem akkor vagyok jó szülő, ha megvédem a gyerekemet az élet viszontagságaitól. Akkor vagyok jó szülő, ha megtanítom őket, vagy őt, arra, hogy hogyan élje át az élet viszontagságait. Hogy akkor is meg tudjon állni az életben, amikor én már nem leszek. Ugye? Amikor, hogy nélkülem is erős legyen. Megtanulja kezelni a nehézségeket és a problémákat. Nagyon fontos. Jézus ezzel a szülői szeretettel fordul a tanítványai felé. És ezért beszél arról, hogy mi fog történni vele. Ezért tárja előjük az elkerülhetetlent. Milyen a válasz? Mit olvastunk itt? Hogy hogyan reagálnak? Péter azt mondja, hogy Isten mentsen, Uram! Ez nem történhet meg veled. Az elkerülhetetlen nem történhet meg. De mielőtt elítélnénk Pétert, gondoljunk egy kicsit az elhunyt szerettünkre, vagy szeretteinkre. Nagymamám 5-6 évvel a halála előtt, de talán még korábban, még akkor, amikor nagyapám meghalt, már mondja azt, hogy na, én is oda fogok már tartani. Tudjátok, mit mondtam neki? Mama, inkább fogd be a szád, erről nem is beszélj. Miért? Ha nehogy már meg akarjál halni, gondoltam én, hogy ez arról szól. Nem. Ez csak arról szól, hogy a nagymamám látta, hogy a férje meghalt, átélte ezt a fájdalmat, és tudta, hogy nekünk is fáj a nagyapánk elvesztése. És figyelmeztetett bennünket, hogy ő lesz a következő. Személyre lehet ezt tehetni? Nem az a természetes, hogy az idősek mennek el? az lenne a természetes, nem? Az öregek tudják. Nem is akarják máshogy. Eszükben sincs az, hogy a gyerekem halljon meg előbb, vagy az unokám, nem? Tehát az a tragédia, amikor ez megtörténik. Sajnos ezen a héten voltam ilyen temetésen. 31 éves munkatársam, az Ócsai Imre testvérünk meghalt, 4 gyerek. Mind az orgona sípok 2 évestől fölfelé 2 évenként egy-egy gyerek. Ott maradt árván. Az édesapja a 6 éves fiát fogta, Imrét a kezébe, amikor meghalt Imre édesanyja. Most meg Imre kisgyerekét fogta a kezében, amikor Imre, tehát az unokát, amikor Imrét temette. Ez nem a világ rendje. Az idősek nem akarják ezt, tudják azt, hogy ez fog történni. De mi tiltakozunk ellene. Miért? Mert nem akarjuk elveszíteni azt, akit szeretünk. Azt akarjuk, hogy az életet meg akarjuk hosszabbítani, amíg csak mi élünk, addig mindenki legyen ott, nem? Amíg élek, addig éljen apám is, anyám is, éljenek addig a testvéreim, éljenek addig a szeretteim. Mindenki éljen addig, amíg legalább én. Igaz? Hogy ne kelljen veszteséget szenvednem, mert ez egy veszteség. És ez ellen lázadunk, és ez ellen küzdünk. Jézus meg azt mondja, hogy bizony, ez elkerülhetetlen. Akár akarod, akár nem, meg fog történni. Szembe kell néznünk a szeretteink halálával, csak úgy, mint a saját halálunkkal is szembe kell majd néznünk. És ott nincsen más, csak az, hogy felkészültél-e. Ott voltál-e az Isten mellett. Fogtad-e az Isten kezét, és fogod-e mindvégig. Mert ott nincs más megoldás. Péterben a harag van jelen, a tagadás, ez nem történhet meg velem. És Jézus azt mondja neki, hogy Péter, távozz tőlem, ugye, távozz tőlem, Sátán. Miért? Mert te emberek szerint gondolkodsz, nem úgy, ahogy az Isten gondolkodik. Mert az Isten mondta, hogy aki erre a világra megszületett, annak meg kell halni, mert elkövettük a bűnt. Nem ez volt az Isten akarata és az Isten szándéka, de ez lett a mi lázadásunk után bűnünk következménye. De a harag és a tagadás a szenvedéstől, vagy a veszteségtől való félelem bennünket mindig rossz irányba visz. A legjobb dolog az, hogyha megtanulunk felkészülni arra, ami ránk vár. Ha egy kicsit tovább lapoztok Máté evangéliumában, méghozzá egészen a 17. fejezetig, ott a 22. versben és a 23. versben találjátok azt, amikor Jézus megjelenti újból az ő szenvedését. Azt mondja, hogy amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt hozzájuk Jézus, az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de harmadik napon feltámad, ekkor igen, elszomorodtak. Hát Jézus továbbra is ugye beszél a szenvedéséről, beszél, hogy emberek fogják előtt, hogy mi fog vele történnie, és most mi a tanítványok válasza? Ugye az előbb a harag és a tagadás volt, most a szomorúság, a fájdalom megélése. Márk azt teszi hozzá ehhez a történethez a 9. fejezet 30-31-32. Versében, hogy nem értették a tanítványok Jézus szavait, mert féltek. Lukács pedig azt teszi hozzá a 9. fejezet 43-tól 45. versekig, hogy azért, mert el volt rejtve előlük. Tudjátok, hogy nagyon sokszor a negatív érzések eltakarják a szemünk elől a valóságot. Hogyha szomorúak vagyunk, a fájdalmat megéljük, nem látunk tisztán. Ha félünk, a félelem miatt nem látunk tisztán. Nem látjuk azt, hogy minek, hogyan kell történnie. Ilyenkor segítségre van szükségünk. Ez a szomorúság, tudjátok, sokszor igazából önzésből fakad. Tudjátok, hogy miközben sajnáljuk azt, aki elmegy. A legtöbbször mégis saját magunkat sajnáljuk, hogy már nekünk nem lesz többé. Nem lesz többé férjünk, feleségünk, apánk, anyánk. Mi lesz velünk nélküle? A gyásznak sokszor ez az oldala jelenik meg az életünkben. Azt sajnáljuk, hogy mi mit veszítettünk el. És ez teljesen természetes, nincs ezzel semmi baj. De ilyenkor ne várjuk azt, hogy tisztán lássunk. Ne várjuk azt, hogy ilyenkor tisztán tudunk gondolkodni. Lássuk meg azt, hogy ennek meg kellett történnie. És nem tudtunk tenni ellene semmit. Minden egyes tagadásomat, minden egyes haragomat sajnálom, amit anyukámnak vagy anyósomnak mondtam akkor, amikor haldoklottak. Mind a ketten tudták azt, hogy mi fog történni velük. Mindvégig azt mondtam, hogy eszedbe ne jusson. Ilyenre még gondolni is. Azt gondoltam, hogy amikor a halálukról beszélnek, akkor ez azt jelenti, hogy meg akarnak halni, hogy feladják. Nem így van. A szeretet az mindig felkészíti. Jézus ezért próbálkozik másodszor is, ugye nem adja föl. A haldoklók, a betegek sem adják föl. Szólnak először, akkor látják, hogy hevesen reagál a család, hevesen szólnak, és rögtön, jaj, ilyet ne is mondjál, apuka, anyuka, nem mondjál egy szót se, erről beszélni se szabad, elhallgatnak. Aztán eltelik egy kis idő, és akkor megint előhozzák. És mi meg elszomorodunk. Igaz? Mert azt látjuk, hogy csak nem hagyja abba. Csak nem akar tágítani ettől a témától, ami nekem fáj. És a szomorúság, a letargia lesz úrrá az emberen. Ez történik itt a tanítványokkal. Most már nem a haragba, nem a depresszióba, hanem a fájdalomba, a szomorúságba süllyednek bele, és ez rejti el előlük a valóságot. Így jutunk el a harmadik alkalomhoz. Ha egyet lapoztok, akkor a 20. kettőt, bocsánat az én Bibliámban, de lehet, hogy a tiétekben tényleg csak egyet, a 20. fejezethez, ott a 17. verstől a 19. versig olvasom Jézus kijelentését. Azt mondja, hogy amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványát, és útközben ezt mondta nékik, ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapok és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigunyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Pont. Egy dolgot veszünk észre, a harmadik kijelentésében Jézus egyre részletesebben beszél, hogy hogy fog végbe menni ez az esemény. Mi fog történni vele. Észrevettétek, hogy mi az, ami nincs benne ebben a szövegben? Hát az, hogy a tanítványok nem szóltak egy szót se. Nincs a tanítványoknak reagálása arra, amit Jézus mond. Bedugják a fülüket, szemüket becsukják, nem akarják hallani, nem akarják tudomásul venni. Elzárják maguktól Jézus Krisztust. Van még egy oka annak, ami miatt Jézus szeretné, hogy a tanítványok ezt elfogadnák. Mert minden ember, aki szenved, társakat keres, vigasztalókat a szenvedésében is. Ha nem fogadod el, hogy mi lesz a másikkal, akkor nem tudsz mellette lenni. Akkor nem érted meg, akkor nem fogod a kezét, nem vagy vele. Akkor nem vagy a társa. Emlékeztek, hogy hogyan jelenik meg ez legdurvábban ebben a történetben? Jézus odafordul Péterhez, Jánoshoz és Jakabhoz, és azt mondja, gyertek, vírasszatok velem, imádkozzatok velem. És amíg Jézus víraszt és imádkozik, és miközben haldoklik, mert magára veszi a világ bűneit, mit csinálnak a tanítványok? Alszanak. Nincsenek Jézus mellett. Nem fogják a kezét. Nem bátorítják. Ha elolvassátok Jézus élete című könyvben ezt a fejezetet, a Gecsemáni fejezetet Ellen White-nál, megrendítő szavakat találtok, ahogy a testvérnő arról ír, hogy mi volt Jézus egyik legnagyobb kísértése. Sátán rámutatott az alvó tanítványokra, és azt kérdezte, ezekért megéri? Életed legnagyobb próbájában vagy. Meg fogsz halni. ő értük, és ők meg erre nem képesek, hogy vigasszanak veled. Igaz? Emlékeztek erre? És arra emlékeztek, hogy a tanítványok közül hányan vannak ott a 12-ből Jézus mellett a keresztnél? Egy. János. És kik vannak még ott a keresztnél? Az asszonyok. Ugye? Nem olvasunk itt arról, hogy az asszonyok hogyan reagáltak Jézus szavára. De olvassuk az evangéliumban, hogy mit tettek. Mit tett Mária Magdaléna testvére? Jézus kijelenti először, hogy meg fog halni. Mit csinál Mária Magdaléna? Fog egy kenetet, a legdrágábbat, és elmegy, és megkeni Jézust. Amikor a tanítványok fölháborodnak Júdás vezetésével, mit mond nekik Jézus? Ne bántsd, mert az én halálomra kent föl engem. Azért hozta. Kik azok, akik reagálnak arra, hogy Jézus megjelenti az ő szenvedéseit? Az asszonyok. Kik vannak ott Jézus keresztjénél a szenvedéseiben? Az asszonyok. És akkor végül a legfontosabb dolog, ami mindvégig rejtve van, amit a tanítványok nem vesznek észre, és miközben én itt a halálról beszélek, szándékosan nem sokat beszéltem erről, hogy érezzétek, hogy mi is alig vesszük észre. Kik lesznek Jézus feltámadásának az első tanúi testvérek? Az asszonyok. Értitek? Hogy amikor nemet mondok, amikor el akarom kerülni az elkerülhetetlent, amikor föllázadok ellen, amikor nem akarom befogadni, amikor nem válok társá, akkor lemaradok a csodáról. A csoda, ami megtörténik, amit Jézus épp úgy elmondott háromszor, mint ahogy a halálát, mert ugyanúgy elmondta háromszor, hogy de harmadnapra fel is fogok támadni. Azt egy tanítvány se várja. A temetőben csak egy asszony van kint, aki megkente Jézust a halálára. És ő találkozik először a feltámadottal. Mert ő készen van. Mert elfogadta a figyelmeztetést. Mert megértette Jézust. És ez egy csodálatos dolog, testvérek. És erre hív bennünket az Isten. Hogy mi mindig figyeljünk arra, ami elkerülhetetlen. Mindig figyeljünk arra, amit az Isten előre elmond nekünk. Mert bármilyen fájdalmas és bármilyen nehéz legyen is, az Isten csak szeretetből teszi, hogy felkészítsen bennünket. Hogy mi hitünkben hűen megállhassunk. Ez az alkalm ennek az úrvacsorának is. A jó Isten készít bennünket arra, hogy mi történik. Készít a misszióra, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. És készít az eljövetelre is. Mert ebben a figyelmeztetésben mind a kettő benne van. Adja a jó Isten, hogy amikor ő eljön, mi valahol van, valamennyien készen legyünk. Amen.